Sziasztok, ez itt a Szamárpad adása. Vendégem Schilling Árpád. Találtam már egy cikket az Origón szeptember 10-énről. Tőled idéznek, úgy indul a cikk, illetve az a címe a cikknek igazából. Schilling Árpád 2. Ha valaki rendet akarna tenni a színművészetén, akkor nulláról kellene kezdenie, mert a bűn beleívódott a falatba. Egy hosszabb részletből van kiemelve, de ezt idézte most az elmúlt napokban Vitnyánszky, Bájer Zsolt, akkor Kálmista, így van. És ebbe a cikkben még mástól is idéznek különben, a Bodó Viktortól ilyen régebbi megszólalásait, akkor Forgács Péter. De hát ez egy nyilván teljesen egy más helyzetben mondatott ki. És ez nagyon érdekes ugyanakkor, hogy ugye most ezt, amit ők modellváltásként apostrofálják, azt ezzel is próbálják alátámasztani, hogy hát itt nagy gondok voltak ebbe az intézménybe, és hogy már te is ugye ezt megmondtad. Erre emlékszel egyébként, hogy mikor mondtad?
Hát ez 19 év, most már sem 20 éve volt. Tehát akkor, amikor végeztem, még 2000-ben diplomáztam.
Aha.
És hát voltak nagyon rossz tapasztalataim, és voltak jó tapasztalataim is. És ahogy korábban mondtam, ezt a te intenzitásnak, én indulatosság írta, ahogy leírtam magamat. Szóval igen, voltak olyan negatív tapasztalatok, amik miután elhagytam az egyetemet, kikívánkoztak belőlem. Uh-huh. És akkor is, ahogy azóta is, ezek a kikívánkozások tulajdonképpen arról szólnak, hogy ez egyfajta ilyen transzparencia, ilyen ösztönös transzparencia, vagy nem is tudom micsoda, hogy azért is kívánkozik ki, mert még akkor is, hogyha ez nagyon bántó és provokatív, de hogy tulajdonképpen a változásnak valahogy a lehetőségét kínálja föl. És nekem voltak olyan tapasztalataim, ami elsősorban, ha most nagyon le akarnám ezt sűríteni, vagy szűkíteni, igazából arról szóltak, hogy a fiatalok autonómiája. Tehát, hogy tulajdonképpen, mint egy egyetem, mennyire vehetjük komolyan, hogy ez egy egyetem. Egyébként pont a mi időszakunkban 5 évig jártam oda, 95 és 2000 között, és akkor lett főiskolából egyetem. És hát ugye erről nem nagyon foglalkozott velünk senki, hogy mi a különbség egy főiskola és egyetem között. Egyszer csak egyetemi diplomát kaptunk, bár főiskolára felvételiztünk. És ugye fölberült bennem, hogy akkor, hogy ez egy súlyos probléma, hogy nagy mesterek köré szerveződik az oktatás, és tulajdonképpen, ha belép valaki ebbe a rendszerbe, akkor hozzá kötődik egy ilyen mester, ez akár ismeri, akár nem, és az ő ízlése, gondolkodásmódja az, ami meghatároz, és nem kínálja fel az egyetem azt a fajta szabadságot, vagy autonómiát, hogy az ember valóban egy ilyen autonóm, vagy emancipált egyetemi hallgatóként döntéseket hozzon, vagy különféle másfajta tudásokat is megszerezhessen. Ebből a szempontból, ugye, ez kísértetiesen hasonlít arra, amivel Vitnyánszky áll most elő, ugye 20 évvel később, hogy amikor azt állítja, hogy itt nagyon is zárt gondolkodásmódokat tanulhatnak a diákok, és ehhez képest a modellváltás majd mit fog megkínálni. Na és akkor ezt két dolgot szeretnék ehhez hozzátenni. Az egyik, hogy azt gondolom, hogy Vitnyánszky Attila bár erről beszél, de tulajdonképpen ő maga személyében nem kínál változást ez a rendszerhez képest, mert ő maga is egy ilyen mestertudatú, sőt, ő kifejezetten ilyen messiás tudatú, ugye magyar színházi messiásként tekint magára, hogy ő ugyanaz képvisel, és a Kaposvári Egyetemen, ahol ő ugye kapott lehetőséget az elmúlt években, hogy kiteljesíthesse a azt, amit a színházi oktatásra gondol, ott tulajdonképpen szerkezetileg, strukturálisan ugyanezt a fajta oktatást építette be. Tehát, hogy a hallgatók egy komoly, ismert és elismert személyiséghez kötődve éveken keresztül azt az egy világot ismerik meg. Tehát az nem igaz az az állítás, hogy attól, hogy a X, most vegyük úgy, mit tudom, 5 darab személyiség, és ha mellé raknék még 3 másik erős személyiséget, akkor az már 8 személyiség, és ettől megvalósulna a sokszínűség. Nem. A sokszínűség nem attól valósul meg, hogy újabb és újabb erőteljes személyiségek építik ki maguk körül a saját nimbuszukat az oktatás vagy az egyetem keretein belül, hanem ha egy komoly, valódi, strukturális változás következik be, ami az egyetemi hallgatóság felől kezdi el olvasni az egyetem történetét, és nem pedig az oktató mesterek felől olvassa ezt a történetet. Tehát amikor az egyetem elkezd valóban a hallgatókról szólni. És ide jön a második dolog, amit szeretnék mondani, hogy pont ez az a valami, ami az elmúlt 2-3 évben elindult az egyetemen, a tudomásom szerint, azáltal, hogy elkezdődött egy generációváltás, megjelentek olyan oktatók, amik már elkezdtek szinergiákba gondolkodni, crossover műfajokba gondolkodni, megjelentek olyan nem művészeti munkatársak, akik az adminisztráció szintjére elkezdték strukturálisan átgondolni, hogy mit is jelent ez az egyetem, hogy lehetne megfelelni a bolonyai rendszernek, hogyan biztosíthatóak a hallgatóknak a nagyobb szabadsága és autonómiája. Tehát az a vicces ebben az egész történetben, hogy egy, a Vigyánszky pontosan azt képviseli, ami ellen én 20 évvel ezelőtt lázadtam, kettő, amit ő szavaiban képvisel, vagyis a sokszínűség, az tulajdonképpen egy strukturális átalakulás, és ez az, ami megindult 2-3 évvel az egyetemen, és ez a szerencsétlen helyzet, ez az én generációm tulajdonképpen szerencsétlensége, ez a rendszerváltás után felnőtt generáció szerencsétlensége, hogy amire a korábbi mesterek kellőképpen, hogy mondjam, megöregedtek és elfáradtak, és nyitották, elkezdték nyitni a kapukat, és elindulhatott volna valóban egy reform és átalakulás ezekben a legfontosabb kérdésekben, addigra megjelent Vigyánszky Attila és baráti köre, és tulajdonképpen ugyanazt teljesíti be, annyi különbséggel, hogy én szerintem az egyetem hagyománya az egy komoly magyar nemzeti érték, amire ő most egy ilyen szöges pakancsal belelép, de strukturális értelemben ő ugyanaz képviseli, mint ami korábban volt. Amit nagyon leegyszerűsítve. Azt tudom mondani, hogy van egy nagy mester, és ha éppen oda kerülsz be, mert abban az évben felvételiztél, mert akkor voltál 18 éves, akkor bizony bekerülsz alá, és akkor ezt fogod tanulni 5 évig. Ezzel szemben az egyetem adott erre az elmúlt 2-3 évben egy új választ. És ezzel kellett volna együtt működnie Vigyánszky Attilának, ezt kellett volna megértenie, és ezzel a szinten kellett volna erről párbeszédet kezdeményeznie, ha ő komolyan gondolta volna azt, hogy itt valami valódi modellváltás történet. Szóval, ami nagyon jellemző Magyarországra mindig, hogy vannak a fogalmak, és van a valóság. És a fogalmakat bármire lehet használni, össze-vissza, attól függetlenül, hogy nincsen mögötte semmiféle realitás. Mm-hmm. Sokszínűségről beszél, modellváltásról beszél, de tulajdonképpen semmi másról nem beszél valóságosan, csak arról, hogy én oda be akarok menni, én meg akarom határozni azt, hogy ott mi legyen, én meg még 2 haverom, és ennyi. És erre mondja azt, hogy ez egy változás, ez egy sokszínűség, ez egy garancia a sokszínűségre, és mondja azt, hogy ő egyébként párbeszédben gondolkodik. Miközben az első pillanattól kezdve ebben az egész folyamatban egy dolgot egyértelműen leszögezhetünk, hogy párbeszéd az nem volt.
Ugye még úgysem nagyon volt, hogy ugye médián keresztül esetleg.
Tehát ott is csak a méltatlan ocsmány, hát most gondolj bele, Lenin fiúk, bolsevikok, meg bagázs, meg, szóval hogy így indul egy párbeszéd, szóval így ide, akkor belépek hozzád, és akkor azt mondom, hogy menj a picsába, és akkor ugye akkor van kedved velem beszélgetni, szóval azért az egy egyetem, érted? Tehát azért akármi is, még én is, aki kritizáltam ezt, én akkor is azt mondom, hogy ott emberek évtizedeken keresztül dolgoztak együtt. Hát azért nem lehet úgy bemenni egy helyre, ahol több száz ember dolgozott, tanult, stb., hogy, hogy így berúgod az ajtót. Tehát ezt nem lehet máskor leírni, mint modortalan, méltatlan, ízléstelen, kulturálatlan, hát csak ezekkel a fogalmakkal lehet ezt leírni.
Pont ezen gondolkoztam, hogy nagyon sokan nagyon pozitívan szoktak nyilatkozni róla, főleg a régi, vagy régebbi munkáiról, rendezéseidről, meg hogy milyen szakembernek tartják, hogy viszont aki így kommunikál a munkatársaival, vagy a szakmabeliekkel, az valahol ilyen aránytévesztésben is van, meg rossz ilyen dramaturgiai érzékről is tanúskodik ez nekem, mert gondolhatta volna, hogy amilyen az agyon Isten, olyan fogadj Isten, ugye, tehát ez nem fog neki sikerülni, nem fog menni. És azt gondolom, hogy ez valamilyen szinten az őt is minősíti szakmailag is, hogy mint nem érti ennek a dramaturgiát ennek a dolognak.
Nézd, egyrészt azt szeretném mondani, hogy szerintem a munkatársai valamikor ő dolgozik, vagy előadást csinál, akkor biztos, hogy egy más hangot üt meg. De visszautalva arra, amit korábban mondtam a beszélgetésben, magamra vonatkoztatva, hogy a művész és a politikai aktivista ketté választása. Most jelen esetben azt mondanám, hogy a művész és a politikai aktor, most nevezzük így, eufemisztikusan mondjuk így a Vinyánszky Attilát ebben a történetben. És én azt mondom, hogy a Vinyánszky Attila egyszerűen nem intelligens. Uh-huh. Ő nem egy intelligens ember, ő egy lendületes művészember, valaki szereti az ő művészetét, valaki nem. Én sem vagyok nagy rajongója, de ez semmit nem jelent, mert ez csak én vagyok. Sok más ember szereti, oké. Okay. Uh-huh. És abban ez a fajta habitus, ez tud lenni nagyon, nagyon hatékony, és nagyon kifejező, és nagyon akár sokak számára nagyon, hogy mondjam, mozgósító, motiváló, inspiráló, és így tovább. De amikor te egy politikai aktor vagy, amikor te fölvállalsz egy felelősséget, fölvállalod egy egyetem modellváltását, amikor te szakmai érdekképviseleti szervek, színházművészeti bizottság, Magyar Teátrumi Társaság, és így tovább vezetője leszel, akkor le kell tudni választani magadról azt az énedet, ami egy ilyen lendületes, nagyhangú valami. Tehát, hogy egy intelligensebb üzemmódba kell átkapcsolnod. Uh-huh. Abban az esetben, hogyha, még akkor is, hogyha ez semmi más, mint egy nettó hazugság, egy színjáték. De akkor is föl kell venned egy más attitűdöt.
Most csak annyit, hogy a Nemzeti Színháznál ez valahogy jobban ment még neki annó, mikor az Alföldtől azt átvett.
Igen, ott tudott óvatosabban kivárni talán, de azért ott is beleszaladt olyan dolgokba, hogy elment egy beszélgetésre, a Kerényi Imre ott elkezdett bűzni, és akkor nem volt képes megszólalni. Ez a pillanat, úgyhogy egy hét múlva talán mások tanácsára is azért elnézést kért, mert azért hogy néz ki, hogy Nemzeti Színház igazgatója Budapesten azzal kezdi, hogy egy ilyen ócska, tényleg egy félbolond mellett itt embúzik. Mert nem is az volt a legnagyobb, hogy ez egy ilyen, már önmagában probléma az, hogy ott embúznak egy nyilvános eseményen, hanem hogy egy beszámíthatatlan félőrült mellett ott embólogatott ez az egész. Aha. Asszisztált egy ilyen baromsághoz, és én azt hiszem, hogy akkor is az mutatkozott meg, hogy nincs benne az a, és ő ezt nyilvánosan el is mondta, hogy ő nem szereti a nyilvános beszélgetéseket, amikor valakik nagyon körmönfont módon tudnak fogalmazni, mert ő erre alkalmatlan. Uh-huh. De én azt gondolom, hogy itt nem feltétlenül csak körmönfontságról van szó, hanem egy intelligenciáról. Tehát, hogy az az intelligencia, hogy azt mondom, hogy már csak annak az intelligenciája is, hogy még ha ügyeskedő akarok lenni, de ezzel is leplezi le magát egyébként előttem, hogy ő nem egy ügyeskedő. Tudnék ilyet mondani, mint Fekete Péter, kulturális államtitkár, meg jó pár ilyen figurát, El Simon László, és így tovább. Ezek igaz ilyen ügyeskedő nyálgépek, akik itt tényleg úgy megtalálják így a formáját, és nem tudom, de az Attila erre képtelen. Tehát bizonyos értelemben ő egy ilyen önleleplező személyiség, és ebben van is valami megható, vagy adott esetben sajnálatra méltó, vagy. De mindenképp tulajdonképpen hiteles a maga módján, úgy megy előre, mint egy ilyen beton faltörő kos, egy ilyen állat tényleg. Uh-huh. És ugye az az érzésem, hogy a magyar közéletben ez a fajta hozzáállás, hogy közmédiában lehet műsorokat vezetni, meg közintézményeket lehet vezetni, meg politikai funkciókat lehet betölteni olyan nyelvezettel, olyan szóhasználattal, olyan viselkedésmóddal, olyan ízléssel, olyan kulturális kódokkal, amik egyszerűen riasztóak, rettenetesek, és vagy néha anakronisztikusak, néha egyszerűen csak a műveletlenséget, kulturálatlanságot, az intelligencia hiányát tükrözik. És ezt érzem az Attilánál is, hogy ő fölül erre a szekérre, és most úgy van vele, hogy politikai megbízóim, illetve nem megbízóim, hanem hites társaim, elvtársaim, vagy hogy mondjam, keresztény nemzeti értéket valló kollégáim, és a többi együtt mi így gondoljuk, és én vagyok erre a legalkalmasabb, és én ezt így csinálom, és én nem hazudok, és megyek előre, mint az állat, és akkor ebből kijönnek ezek a tényleg triviális, vulgáris, rettenetes böszmeségek, amik egyszerűen, ha belegondolunk, akkor az csak, hogy Jézus Mária, ez a csávó lesz egy egyetem, egy magán egyetemétet 155 éves közintézmény kuratóriumának az elnöke. Jézus Mária, szóval mit várhatunk a jövőtől, hogy milyen fiatalok fognak kijönni ebből az intézményből, ha ez a csávó szabja meg azt az egyetemi köznyelvet, vagy nem tudom is. Hát azért beérdemes megnézni, hogy Kaposvári Egyetemen is kiket hívott, Eperjes Károlyt, Takaró Mihályt, és hívott másokat is, aki egy Takaró Mihályt elhív az oktatásba, érted? Szóval az, és aki egyébként ott le is adta, ez a Partizán című műsorban is hangzott a korábbi diákok szájából, hogy ott mit tudom én, ilyenek hangoztak el, hogy a nyugat az egy zsidó szennylap volt, meg ilyenek. Tehát, hogy ez egy kulturális nívótlanság, mert ezek olyan alapigazságokat kérdőjeleznek meg, és próbálnak fölülírni, amin már túl vagyunk. És ezért érzem ezt egy rettenetes visszalépésnek tulajdonképpen, nem pedig egy előrelépésnek.
És azon beszélgettünk a legutóbb a Stumpf Andrással, én kérdeztem, hogy vajon miért ő az, akit kiválasztottak erre a feladatra, mert nyilvánvalóan ő erre nem, ezt nem ő találta ki, hanem őt kijelölték. Ő azt mondta, hogy valószínűleg azért, mert hogy ő neki nincs ilyen beágyazottsága mondjuk Budapesten vagy Magyarországon, se kutyája, se macskája, olyan értelemben, hogy nincsen benne ezekben a függési viszonyokban, és így fel tud mindent rúgni, és annélkül, hogy mondjuk nincsenek barátai például, vagy ilyesmi, akiket tartania kéne attól, hogy megsért ezzel.
Egyetértek.
Vajon azon gondolkoztam, hogy ugye ez mi lehet a kormány célja, vagy így a hatalom célja ezzel, hogy így beleszáll, vagy így átalakítja ugye a színművészi egyetemet, hogy ugye az összes olyan csatornát, amin az embereket meg lehet szólítani, vagy a fejekhez, vagy az emberekhez el lehet jutni, ugye a televízió, a rádió, az újság, ott már ugye mindent birtokolják, és akkor még marad valamennyire a film, a színház és az irodalom, amiben ugye most kezdtek el ezeken a területeken nyomulni. Most azt látom, hogy van egy ilyen kivárás, mintha ilyen kivárás lenne most a részükről. Most nem ezt szokták csinálni, hogy így hagyják az embereket tüntetgetni, meg így bezár, vagy így magukra zárni az ajtót, hanem oda szoktak menni verő emberek, és kipakoltatják őket, vagy rendőrökkel, vagy ilyesmi. Ugye ezt láttuk a Ligetnél például, de számtalan más helyen is. Milyen kifutása lett ennek a sztorinak?
Hát nézd, itt a Covid. Tehát, hogy egyszer csak majd felüti a fejét a vírus, vagy hát nyilván egy bezárt helyen gyorsabban terjed, és akkor arra való hivatkozásra, a egészségügyi okokra való hivatkozásra ki lehet takarítani az egészet a fenébe, illetve be lehet állítani a nyilvánosságban úgy, mint közösségre káros és felelőtlen egyéneket, ezeket a fiatalokat. Ez biztos benne van. A kívánás nyilván amiatt is van, hogy én nekem nagy örömömre végül is a színház és filmes szakma egy bizonyos része végül is hajlandó volt végre megszólalni és kinyitni a száját 10 év után, és tényleg azt, hogy itt azért 20 éves fiatal emberekről van szó, ezt már nem hagyták. Tehát, hogy valami megmozdult, és lehet, hogy erre nem abból indultak ki, hogy 10 évig itt sunyogás volt. És talán ez is meglepő, hogy ott most hirtelen oly sokan. És lehet az is, ugye nyilván ebben én nem látok bele, nem vagyok ilyen értelemben szakértője, és adott esetben nem is vagyok jó elemző, de lehet, hogy azt elmérték, hogy azért 40-50 éve tanító művészek, mint a Székely Gábor, a Ser Tamás, Zsámbéki Gábor, akik valóságosan fontos személyiségei voltak az elmúlt 50 év magyar színházának, hogy ezzel két lábbal szálltak beléjük, és elkezdték kommunistázni, meg nem tudom mi. Nagyon jó ütemérzékkel ugye fölálltak ezek az emberek a székből, és akkor ott hirtelen lett egy feszültségtámadást, és kaptak föl is álltok, és akkor ez valahogy megmozgatta ezt a elsősorban színházi állóvizet. Ugye visszaüthetett az is pont ami a Vigyenszky mellett szólt, hogy se kutyája, se macskája, visszaüthetett az is, hogy valóban se kutyája, se macskája, és ezáltal igazán hithű követői sincsenek, és a saját teátrumi társaságában sem támogatták, hogy kiadjanak egy közös nyilatkozatot, tehát a saját úgymond szellemi bázisa sem áll teljes mértékben mögé. Azt is gondolom, hogy itt eljött azért a CEU, MTA és társai listában egy ilyen fordulópont. Azért ez az egész covidos év, ez a 2020, ez szerintem sok kiszámíthatatlanságot hozott magával, és ezt talán ez sem érték be eléggé. Aztán azt is el tudom képzelni, hogy most kisebb gondjuk is nagyobb ennél az SZFE-nél, mert lehet, hogy itt a háttérben még nagyobb problémák vannak, a gazdaság még nem nagyon számolták ki, hogy mekkorát fog zuhanni a magyar gazdaság, illetve hogy ezzel az egész Covid-dal mit fog csinálni, mert az egészségügy helyzete azért egyáltalán nem rózsás, és ugye, mert ugye, tehát, hogy még mi lehet ott, ami ennél azért fontosabb, és akkor azt mondják esetleg, hogy ez az SZFE majd magától kifújja, hogy szokott, majd elfáradnak a fiatalok, meg ezekkel a nemtelen origós, meg Bayer Zsoltos, meg pesti srácokos támadásokkal azért meg tudják osztani a fiatalokat, akik életükben először találkoznak ezzel a típusú nemtelen és kegyetlen személyeskedéssel. Szóval biztos vagyok benne, hogy ebben vannak ilyen-olyan izék, és én azt éreztem, hogy nekem volt egy pár nap, amikor azt éreztem, hogy ezt én nem hittem volna, de hogy akár még át is fordulhat. Tehát, hogy akár még ebből ki is lehet jól jönni, mert annyira durva a Vigyenszky. Tehát figyelj, minden modellváltást végvittek minden egyetemen. És lehet azt is mondani, persze pont a Stumpfnak olvastam egy cikkét ezzel kapcsolatban, hogy mit tudom én, a Moménél ezt éveken keresztül készítették elő, meg mit tudom én. Lehet, hogy azért, mert jobban előkészítették, lehet azért, mert fülüket, farkukat behúzták az adott egyetemek oktatói, meg szenátusa, meg minden, és aláhajoltak a politikának, vagy jól fizettek le embereket, és így tovább. De valahogy itt az SZFE-nél nem volt kellő mennyiségű beépített ember, talán. Szóval itt nem volt ennek annyira része, és azért ne felejtsük el, hogy Budapesten vagyunk, és Budapesten a Katona, Örkény, Radnóti, Trafó, és így tovább, ennek a közönsége, a független színházak világa, azért ez akárhogy is nézzük, ez mit tudom én, biztos, hogy 100-200 ezer ember biztos van. És ez a 100-200 ezer ember, ez egyben a legaktívabb is. Tehát tulajdonképpen lehet, hogy nincsenek sokan, de ezek az emberek, akik az elmúlt 10 évben tüntetésre jártak.
Igen.
Tehát amikor azt mondták, hogy 5000 ember kell, hogy elérjünk a parlamentig, akkor lehet 5000 ember. Ami pont elég volt ahhoz, hogy ez azért körbejárja a világsajtót. Tehát én azt mondom, hogy ráadásul kreatív emberekről van szó, tehát ötletes, jól kommunikálható, esztétikailag is megindító hatásokról van szó. Tehát ezeknek a fiataloknak azért mégis az az értéke, hogy, és azt nem is tudom, már ki írta le, de nagyon fején találta a szöget, hogy ez színház.
Uh-huh.
Szóval tulajdonképpen ezek a fiatalok most nem csinálnak más, mint tanulják a szakmájuk.
Igen.
Reggeltől estig. Szóval ilyen értelemben nem az van, hogy ugye a tanár, aki olyat az iskolában lenne, a Kossuth téren próbál meg tüntetni, és úgy feltüntetni magát, mint egy politikai aktivista, ami egyszerűen ellentmond az ő saját oktatói krédójának, hanem fiatal emberek azt csinálják, amit tanultak évekig, meg amit szeretnének csinálni a jövőben. Színházat csinálnak, színpadokat találnak ki, díszleteket találnak ki, szövegeket írnak, bizonyos értelemben jeleneteket adnak elő, retorikailag képzik magukat. Szóval ilyen értelemben ez most nagyon, hogy mondjam, nagyon egyben van minden.
Hát ezzel nehéz versenyezni, például egy olyan képpel, mikor mit tudom, 30 ilyen fiatal énekel valamit, vagy szavalnak, vagy ilyesmit. Most azokkal szembe kiküldeni egy államtitkát, felolvasni valamit papírból, hát ez egy halott ügy. Úgyhogy én is nagyon bizakodó vagyok, hogy ez sikerül nekik keresztül vinnie a céljaikat. Köszönöm szépen Schilling Árpádnak, hogy időt fordított erre az interjúra, megosztotta velünk a gondolatait, és remélem, hogy akkor visszatérhetünk erre a témára esetleg majd valamikor később az egyetem ügyére, és akkor már pozitív fejleményekről tudunk beszámolni. Sziasztok!